közülük, de az életüket adták az országért. Áldozatot hoztak, és talán a szeretetnek a legnagyobb kifejeződése az áldozathozatal. Főleg, amikor valaki az életét adja a másikért. És kicsit tanultam, utána néztem, hogy kik voltak ők, mert már nem emlékeztem tisztán, és ez az 1848-as, 49-es szabadságharc idején ezek az emberek, még a szabadságharc elején még a császári haderőhöz tartoztak, és vezető tisztek voltak. Tehát az osztrák császár hadseregéhez tartoztak, és aztán szépen átpártoltak a magyar honvédséghez, és vezették a sereget, a magyar sereget a szabadságharcban. És hát 49 nyár végén le kellett tenniük a fegyvert, külső segítséggel rá lettek kényszerítve, hogy letegyék a fegyvert, és október 6-án kivégezték, de nem 13-at végeztek, hanem 16 embert. De még október 6-án végeztek ki 13-at Aradon, de volt még három altábornok, meg ezredes, meg ezérőrnagy, akit ott Aradon kivégeztek, csak nem október 6-án, és október 6-án végezték ki Batthyány Lajost is, aki a magyar kormánynak volt a vezetője, az első miniszterelnök. És a legendák szerint voltak utolsó mondataik ezeknek az embereknek, mielőtt kivégezték őket. Tehát valaki azt mondja, hogy nem ezt mondták, ezt utána költötték oda, valaki azt mondja, hogy ezt mondták ezek az emberek, és felolvasnám, hogy mit mondtak ezek az emberek, mielőtt felakasztották volna őket, vagy lelőtték volna őket, mert ez a kettő volt, ahogy kivégezték. Aulik Lajos, ő német származású volt egyébként, azt mondja, szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Fóron szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot. Aztán Damjanics János, ő szerb származású volt, azt mondja, legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Ez nagyon igéi. Ja. Tehát nincs a halálnak hatalma, mert nem félnek. Tehát hajlandók bármit megtenni az igaz ügyért, mert a halál nem rémiszti el őket. Aztán Dezsőfi Arasztid, ő magyar volt. Tegnap hősök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Aztán Kis Ernő, ő örmény származású volt. Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e. Árpádok dicső szentjei, virrasztok a magyar ifjúság mellett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazája az életük. Aztán Knézics Károly, ő horvát származás volt, azt mondja, milyen különös, hogy Hajnaú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Aztán Lachner György, a német származású, azt mondja az utolsó mondatán, Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Aztán Lázár Vilmos, ő örmény volt, egy származású. Azt mondja, ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmára érni a magyar lelkeknek. Aztán Leiningen Westerburg Károly, a német származás volt, azt mondja, a világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Nagy Sándor József, magyar, de rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Ugye akkor már késő szomorkodni, hogy elszúrtam az életemet, amikor már nincs holnapom. Ja. Pöltenberg Ernő, osztrák, azt mondja, minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Schweider József, magyar, a mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Aztán Török Ignác, magyar, Nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke elé állok. Életem parányi súlycsupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Vécsei Károly, magyar származású, azt mondja, Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Úgyhogy ők voltak azok, akik vérükkel fizettek az ország szabadságáért, és akár igaz, akár nem igaz, most ezek voltak a szavaik, vagy sem, jól hangzik, hogy nézegettem egy kicsit, hogy kik ők, láttam, hogy keresztény hátterük van sokuknak, sőt, szinte mindegyiknek, tehát egyházhoz tartoztak, volt keresztény életük, már amennyit feljegyeztek róluk, meg amennyire fontos volt ez a feljegyző számára, hogy megjegyezni, hogy milyen volt az ő kereszténységük, de meg lehet találni ott, úgyhogy tényleg egy jó példája annak, hogy Jézus milyen áldozatot hozott értünk. De most vissza az üzenetre, az írásjelek utolsó üzenete jön most, a kérdőjel. A kérdőjel. És ez a kérdőjel, vagy a kérdés, amit felteszünk, hogy mi az, ami hiányzik. Mi az, ami hiányzik. És egy olyan részt fogunk majd megnézni, az a, ami egy nagyon szemléletes rész ezzel a gondolattal kapcsolatosan, Márk evangéliumából, de hogy mesélek nektek egy kicsit a futóélményemről. Tavasszal a Ligetben volt egy futóverseny, volt 2 kilométeres, meg 5 kilométeres. Azt hiszem, hogy a gyerekmentő szolgálatnak, ennek az alapítványnak, meg ennek az osztálynak a támogatására rendezték. És hát elhatároztuk, hogy családdal megyünk futni. És nyilván én mondtam meg, hogy melyik táv legyen. Virág részéről lehetett volna akár 15, meg 20 kilométer is. De én a 2 kilométerre szavaztam. És úgy voltam vele, hogy hát 2 kilométer, az simán, hát ez mennyi, ez egy 2 oda-vissza ott a Ligetben. Tehát ez lazán meg lesz. Vagyok olyan formában legalább vagyok, hogy 2 kilométert le tudok kocogni a gyerekekkel, meg az asszonnyal. Úgyhogy elindultunk, elindították, futottam, azt mit tudom én, egy olyan kilométer után, egy ilyen oda-vissza után, hogy elkezdett szűk lenni a pólórám. Csurom víz voltam. Úgy éreztem magam, mintha elkezdték volna kiszívni a levegőt a Ligetből. És mondom, hát ennek nem lesz jó vége. És arra gondoltam, hogy hát ez így nem lesz jó. És végülis végigfutottam, végig szenvedtem. De nem gondoltam arra a 120 kilóra, amit voltam. Tehát többet gondoltam magamról. Azt gondoltam, hogy én jó formában vagyok, hogy ezt megcsináljam. Arra gondoltam, hogy hát ez simán menni fog. Sikerülni fog, hát miért? És rá kellett jönnöm futás közben, hogy nem vagyok elég jó. Hogy ez nekem nem fog menni. Hogy ez nehéz. Tehát szembesültem azzal, hogy jobbnak gondoltam magam, mint amilyen valójában vagyok. És ez a fizikai tapasztalat a Ligetben, ez hasonló, mint amit megélünk a kereszténységünkben mindannyian. És meg kell, hogy éljünk. Mert tehát láttam én már eleget. Nem eleget, de sokat láttam én már a kereszténységben. És tudom azt, hogy keresztények szeretnek többet és jobbat mutatni, mint akik valójában. Én is beleestem ebbe. És mit tudom én, tehát évekig együtt szolgáltam egy olyan pásztorral, dicsőítést vezetett, aki aztán megcsalta a feleségét, ott a szemünk láttára zajlott az esemény, amit mutatták, hogy nincs semmi baj, de aztán kiderült, hogy a színfalak mögött az egyik lány, aki a dicsőítő csapatban benne volt. Tehát történnek ilyenek. De közben hónapokig, és ez volt a fájdalmas nekünk ezzel szembesülni, hogy hónapokig, tehát látva őt, mintha semmi nem lett volna. Mintha minden rendben lett volna. Mintha tényleg ott áll a gyülekezet előtt, és imádja Istent. És durva volt szembesülni azzal, hogy itt egy hazugság történt. Hogy itt egy átverés történt. És keresztények nagyon ügyesek. Emlékszem, egy gyülekezetben kipróbálták azt, hogy borítékokat raktak a székre, és hogy abba lehet beletenni a felajánlást, az adakozást. És a normál adakozást. És az történt, hogy az adakozásnak a mennyisége lecsökkent. És azt vették észre, hogy a borítékoknak a nagy része üres. Üres. Mert attól kezdve, hogy boríték volt, már nem látta senki, hogy tesz-e bele valamit valójában, vagy nem. A mozdulat megvolt. Mindenki látta, hogy az illető rakott, senki nem látja, hogy mi van benne. Tehát ilyen az ember. Még ha keresztény, akkor is. Oké, tehát eljátszotta, vagy elmutogatták, és így megcsappant az adakozás. Vagy mit tudom én, tehát... Emlékszem, amikor megtértem, még javában mond az én világi vadzenémet hallgattam, de amikor aztán a keresztény barátaimmal voltam, vagy valami a rádióm melyik csatornára volt állítva az autóban, ugye, azt nem kapcsolgattuk be, vagy melyik kazetta volt benne, akkor az kicseréltem keresztény zenére, ugye, hogy én azt hallgatom, de valójában nem azt hallgattam. Most már azért visszatértem a világi zenéhez, tehát azt is hallgatom, mert hiszem, hogy Istentől van a zene, és használja mindegy, hogy keresztény vagy nem keresztény. Erről beszéltünk a csapattalálkozón is, hogy mit jelent ez. Igazából nem tudjuk meghatározni, hogy mi a keresztény zene, és mi az, és mi nem az. Nem lehet képtelenség meghatározni. De a lényeg az, hogy mi keresztények egyszerűen csak azt gondoljuk, hogy mi jobbak vagyunk, mint valójában. És könnyen mutatunk egy képet magunkról. Valami olyasmi a... Na, mindegy. A lényeg az, hogy ma vesszük az úrvacsorát. Menni fogjuk az úrvacsorát, és Jézus nem mondta azt, hogy milyen gyakran tegyük ezt. Tehetnénk minden héten, tehetnénk minden hónap első vasárnapján, vagy utolsó vasárnapján, tök mindegy, vagy csinálhatnánk három havonta, teljesen mindegy, hogy milyen gyakran. Egy dolgot mondott, hogy tegyük ezt, és amikor tesszük, akkor az ő emlékezetére tegyük. Az ő emlékezetére tegyük. Úgyhogy erre gondoltam, hogy sokszor, tehát könnyen megeshet, hogy az úrvacsorát arra használjuk, hogy jobban érezzük magunkat. Vettem az úrvacsorát, előtte két percig gyorsan elhadartam, amit kellett. Uram, bocsáss meg minden disznóságra, amit csináltam. És most már veszem az úrvacsorát, és most meg vagyok könnyebbülve. Lerendeztem. Lerendeztem a dolgomat Istennel. Amit esetleg rejtegettem. Vagy még mindig rejtegetek. De most úgy jobban érzem magam, mert vettem az úrvacsorát. És meg vagyok róla győződve, megmernék esküdni rá, hogy Jézus nem erre gondolt, amikor azt mondta, hogy vegyük az úrvacsorát. Nem azt akarta, hogy mi azért vegyük, hogy jobban érezzük magunkat utána. Hanem hogy emlékezzünk. Emlékezzünk, és mikor vesszük, akkor igazából szó szerint azt mondjuk Jézusnak a szívünkben, hogy Jézus, nálad minden klappol. Nálam nem. Nálad minden klappol. Jézus, nálad minden megvan. Én meg hiányos vagyok. És úgyhogy fel kell tegyük a kérdést, nem egyszer, nem kétszer, sokszor, hogy biztos, hogy az életemben minden Jézusé? Tehát biztos, hogy az életemben minden Jézusé? És a másik kérdés, hogy van-e olyan terület az életemben, amit visszatartok esetleg Jézustól? Tehát minden terület az életemnek Jézusé? Vagy van-e terület, amit éppen visszatartok? Mi az, amit mostanában Isten masszíroz nálam? Mert nem hagyhatom figyelmen kívül. Nem hagyhatom figyelmen kívül. És én ezt fedeztem fel, ez személyes. Tehát, mikor Jézus rámutat valamire, hogy hé, Balázs, ez a terület, ez necces, kérdőjeles. Ez itt valami nem klappol, itt valami hiányzik. Na, ezekre a pillanatokra, ezekre szükségünk van. És ez az üzenet, ez ilyen lesz, ami segíteni fog ebben, hogyha van valami, akkor azt vigyük ő elé. Vigyük ő elé. És adjuk át neki azt a területet az életünkben. Ja, és az a terület, ami nincs átadva neki, az általában visszatart bennünket attól, hogy őt kövessük teljes lényünkkel. Mert könnyen rejtegetjük. Rejtegetjük. Tehát, mint hogyha valami tehát amikor tudod, hogy valami nincsen rendben, és remélhető nem fog kiderülni. És akkor rejtegetve van, de végül is, amikor arra gondolsz, hogy vajon Isten tudja-e, akkor úgy elszégyeled magad, mert ő tudja. És te ezt nagyon jól tudod, hogy ő tudja. És aztán azon imádkozol, hogy csak föl ne hozza. Csak föl ne hozza az üzenetben, csak föl ne hozza a Biblia olvasásomban. Csak ne hozza föl, mert tudom, hogy nem az övé, vagy tudom, hogy nincs rendben. De nehéz tőle megszabadulnom. Úgyhogy ezt mondom, és egy ilyen tudatban élni az életet nehéz. Tehát nehéz. Nehéz egy szenvedélyes, következetes Krisztus követés az életemben. Hogy Uram, vezess, azt akarom tenni, ami a te terved az életemre. Most miközben rejtegetek dolgokat, vagy ott van a csontváz a szekrényemben, vagy a szekrényem tele van ilyen kukás zacskókkal, amik tele vannak szeméttel, és ott szaglanak, és ott rohadnak a dolgok a szekrényben. Majd egyszer lesz egy ilyen illusztráció. Szekrény, és benn lesz a szemét szekrény. Tehát így nehéz Jézust követni. Szenvedéllyel. És menni egy nagy küldetésben. Amikor rejtegetünk dolgokat ő előle. Ami igazából nem, tehát tudjuk, hogy hiába rejtegetjük, mert tudja. Úgyhogy különbség van a között, hogy Jézussal járni, vagy Jézus körül szaglászni. Oké, tehát Jézussal járni, és Jézus körül szaglászni, vagy Jézus körül járkálni, az óriási különbség a kettő között. Úgyhogy amikor összejövünk így, Isten tiszteletre, tehát az elsődleges dolog, hogy bátorodva legyünk, ki legyünk hívva, inspirálva legyünk. De ma ez bátorító lesz, jó? Kihívó lesz. Viszont fókuszálni fogunk arra, hogy mi lehet az az egy terület, ami visszatart, hogy Jézust kövesd igazán. Oké, tehát mi lehet az az egy terület az életemben, ami visszatart, hogy teljesen átadott életem legyen. És Márk 10-ben itt van ez a gazdag ifjú. Ezt a történetet fogjuk megnézni, és egy új szemszögből. És én látom magam benne. Abszolút. És azt szeretném, hogy ti is magatokat látnátok. Nem a melletted ülőt, nem a férjedet, nem a feleségedet, nem az, akiről megvan a véleményed. Na, neki jó lett volna ezt hallani, hanem mindannyian lássuk magunkat. Tehát mindannyian lássuk magunkat ebben az üzenetben, és ebben a történetben. Jó, úgyhogy az első pont, amit ott a papírra levethetsz, az az, hogy ez nem a parádéról szól. Tehát Jézus követése nem a parádéról szól. Mert mi gyülekezeti emberek nagyon jól tudjuk, hogy milyen parádézni. Ügyesek vagyunk benne. Nézd ezt a srácot például. Tehát ez itt a Márk 10-ben, 17. vers. Jézus már útnak indult. Hová ment? Lehet egyébként idegesítő, hogy sosem olvasok végig egy verset, hanem már a harmadik szónál belemagyarázok, de hát ez már csak így lesz. Minden szónak vagy mondatrésznek fontos üzenete lehet, és van számunkra. Úgyhogy Jézus már útnak indult, és itt Jeruzsálembe ment. És ez majd később fontos lesz, vissza fogok erre térni. De miért ment Jeruzsálembe, hogy meghaljon. Meghaljon a kereszten. Okay? Tehát azt mondja, Jézus már útnak indult, amikor egy férfi odafutott hozzá. Ez fantasztikus. Egy futó férfi. Egy futó férfi. Tehát manapság ez nem furcsa. Rohannak. Fel alá. Két, tehát munkahely, gyereket az edzésre, meg én is az edzésre, meg vásárolni, meg ügyet intézni, meg a plázába, a postára. Tehát folyton rohanunk. Úgyhogy manapság nem furcsa egy rohanó férfi, de ebben a kultúrában a férfiak nem szaladtak. Egyszerűen alantas volt, vagy a szolga esetleg szaladt. De a férfi ember az nem szalad, nem sért sehová. Ez megalázó. Tehát leégeti magát. Oké? Tehát ez olyan, mint némelyeknek a nejlonszatyorral mászkálni az utcán, az halálciki. Na, de hogy tehát ebben a kultúrában ez nagyon ciki volt, és amikor egy férfi szalad, akkor az valamit mutat, vagy üzen, vagy... És ez a férfi, ez futott Jézus után. Ez a gazdag ifjú. Futott. Tetszik ez a fickó nekem. Szalad Jézushoz. Fantasztikus, jó? Nem? Mindenki látja, hogy ő szalad Jézushoz. És aztán így folytatja, még a 17-esben vagyunk, hogy térdre borult előtte. Hú! Mindenki szeme láttára, térdre borult Jézus előtt. Ez fantasztikus. Ez aztán a szenvedélyes ember. Oké? Tehát milyen... Én is egy szenvedélyes, érzelgős ember vagyok, tehát egy jó filmen, az ember nem egy akciófilmen, de egy olyan filmen, még a könnyeim is kicsordulnak, vagy valami jó zenén, Isten megérint, vagy a film, vagy a rendező, attól függ. De lát, ez a fickó, ez az. Tehát ez egy érzelgős fickó, szenvedélyes, egyébként nincs a könnyekkel semmi baj, de könnyen lehet, hogy aki nagyon látványosan imádja Istent, hogy mindenki jól lássa, az rejteget valamit. Könnyen lehet, mert kompenzálni akar valamit. És figyelj, így folytatja, megkérdezte. Oké, tehát odarohan, leborul elé, és megkérdezte. Jó mester! Tehát nyalizik. Jó mester! Mit kell tennem, hogy örök életet kapjak? Tehát nem csak, hogy Isten után rohan, nem csak, hogy érzelgősen leborul és imádja őt, hanem előveszi a kis füzetét, jegyzetfüzetét, a tollát, és felteszi a kérdést, hogy mit tegyem? Mondjad, én írom. És megteszem, hajlandó vagyok megtenni. Mondjad, mit tegyek, hogy örök életet nyerjek? Tehát a legjobb, a legmegfelelőbb kérdést teszi fel. Tehát egymás közt szólva, tetszik nekem ez a csávó. Jó fej, nagyon. Jó nyomja. Sokat látok a jövő. Szép jövő vár rá a gyülekezetben. Ja. De nem sokára meglátjuk, hogy ezek a megnyilvánulások nem voltak valódiak. Nem igazi volt szívből jövő megnyilvánulás. Csak parádézott. Oké, de a Jézus követése, ez nem a parádéról szól. Nem a parádéról szól. Úgyhogy én hamar megtanultam a megtérésem után, hogyha beszállok a gyűlis játékba, tehát a gyűlis játékba beszállunk, akkor nem az számít, hogyan élek, hanem az, hogy mit látnak a többiek, mikor együtt vagyunk. De a kereszténységben ez sajnos ez történik. És könnyen megtörténik, hogy nem az számít, hogy valójában, amikor senki nem látsz, hogyan élek, hanem akkor figyelek oda, amikor a többiek látnak engem. Ezt hívom úgy, hogy parádé. Ez a parádézás. És ez nem Jézus követés. Ez nem Jézus követés, mert az érdekel jobban, hogy a többiek mit gondolnak, és nem az, hogy a Jézussal való kapcsolatom. És mondom, én a kazettákat mindig kicseréltem, üzenetkazettákat tettem be a Magnóba, a világi repzeném helyett, meg mit tudom én, tehát hogy úgy tűnjön, hogy milyen jó fej vagyok, meg buzgó. Amúgy jó fej voltam, meg buzgó voltam, nem arról van szó, de azért ügyeltem az ilyen részletekre, ugye, tehát hogy nehogy szó érje a ház elejét. De nem tudom, hogy vagy ezzel. Tehát a fejedbe, a szívedbe szóltál-e már meg valakit az öltözködése miatt? Tudom, hogy veletek ilyen nem fordul elő, de talán velem előfordult az első időszakomban még, hogy lehet, hogy manapság valami más területen, de emlékszem arra, hogy különbség volt. Tehát az egy szellemi öltözet volt, hogy az ember inget vett föl Isten tiszteletre, meg nyakkendőt. És nem mindegy ám, hogy milyen inget, mert hosszú ujjút vagy rövid ujjút. Tehát a hosszú ujjú ing az szellemibb volt, mint a rövid ujjú. És senki nem tanított erről, senki nem mondta ezt, hogy ez így kéne, ilyen hülyén kéne gondolkodnunk. De valahogy ez volt bennünk, vagy bennem legalábbis. És most már úgy alább hagytam. Nem érdekel egy módon az öltözet, csak legyen normális, meg tiszta, de nem akarok egy bizonyos fajta öltözettel olyasmit sugallni, hogy az, ahogy én öltözködöm, öltön, nyakkendő és ing, az a szellemi, és a többi meg nem. Hanem ahogy vagyunk, Isten előtt vagyunk. És tehát, hogy Jézus nem akar, hogy parádézzünk. És a Jézus követés is nem a parádéról szól. És az úrvacsora, amit ma venni fogunk, ez nem a parádéról szól. Ez nem csak egy hip-hop csináljuk, mert szoktuk csinálni. Oké? Második pont. Nem is az ismeretről szól. Nem az ismeretről szól. Tehát nem a parádéról szól, és nem, ez nem az ismeretről szól. Azt gondolják, hogy Jézus mindig olyan szépen beszélt az emberekkel. Mindig olyan szépen viselkedett velük. De csak írd föl Máté 23, és olvasd el. Ott úgy beolvasott a vallásos embereknek, hogy kőkövön nem maradt. Tehát keményen kiosztotta őket. És a 18. versben Jézus beszól ennek a gazdag ifjúnak. Oké, mert Jézus így válaszolt. Ugye kérdés az volt, hogy mit tegyek, hogy örök életem legyen. És így csurgott a nyelv. Mit tegyek, hogy örök életem legyen. Mondja Jézus, mindent leírom, mindent megcsinálom. 18. vers, Jézus így válaszolt. Miért mondasz engem jónak? Egyedül csak Isten jó. Oké, tehát úgy rendbe raktam, és mit jó mesterezel? Tehát mi ez a jó mesterezés? Tehát, ha Istennek gondolsz, akkor még értem, de te nem úgy jöttél hozzám, mint aki Istenhez jött. Kétet. Hogy te is jó akarsz lenni? És mondják emberek, akár keresztény háttérrel, vagy nem keresztény háttérrel, hogy hát én miért a mennybe megyek? És miért mész a mennybe? Hát mert én jó ember vagyok. És jó, nem akarok illúzió romboló lenni, de senki nem jó. Nincs jó ember. Legalábbis olyan kategóriájú nincsen. Tehát csak Isten jó. És te nem vagy Isten, igaz? Tehát ha azt mondod magadról, hogy te jó vagy, akkor azt mondod magadról, hogy te Isten vagy. Mert csak Isten jó. Persze vannak a New Age-es, vagy ezoterikus, vagy rejkis emberek, akik magukat Istennek gondolják, de az a gagyi kategóriája az Istennek. Ja. Gagyi kategória. Tehát nem jó Isten kép. Isten, egyedül Isten, a Bibliában szereplő Isten, ő a jó. Ő a jó. Oké, mert hiába gondolom magamról, hogy Isten vagyok, hogyha esetleg ebben a vallásban, vagy az ezoterikus gondolkodásban, vagy a New Age-es, mégis vallás, van azt gondolom, hogy én Isten vagyok, mert azt gondolják egyébként. Tehát azért mondom ez gagyi istenségnek, mert még a saját problémámat se tudom megoldani. Tehát akkor milyen Isten vagyok, hogyha a problémáimat nem tudom megoldani, vagy annak a problémáját, akit nagyon szeretek, azoknak a problémáját. Tehát gagyi Isten. De mindegy. A lényeg az, hogy itt van ez a srác, Jézus beszól neki, aztán így folytatja 19. versben. Ismered a törvény parancsait. Ne gyilkolj, ne kövesse házasságtörést, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. És ez fontos, ez a felsorolás. Nem azért, hogy most figyelj, öcsi, írd le, mert ezek által lesz örök életed. Tehát nem erről beszél itt Jézus, hogy most egy ilyen kipipálandó listát ír, hanem hát olvastad, nem? Van Bibliád, öcsi? Van Bibliád? Olvastad? Olvasd a Bibliádat. Tehát ha Isten akaratát akarod az életedben, tehát erről beszélt Jézus, akkor olvasd a Bibliádat. Hát meg van írva minden benne. Meg van írva. Olvasd a Bibliádat. És tehát Jézus itt a Bibliára, az írásokra mutat vissza, és az az ember, aki akarja tudni Isten akaratát, de nem nyitja ki Isten szavát, a Bibliát, az hazudik. Ez igazából nem akarja tudni Isten akaratát. Mert Isten akaratát a Bibliában tudjuk, Bibliából tudjuk meg. Tehát egyszerűen nem tudunk közel menni hozzá, ha nem töltünk időt az ő szavával. Erről volt szó egyébként múlt héten. És fogunk majd kinyomtatni ilyen olvasóterveket, ami segíthet. Ez a 21 napos, tehát ne ijessze meg, ez nem az, hogy 21 nap alatt kiolvasni a Bibliát, jó? Tehát nem arról szól, ez 21 nap alatt egy vagy két fejezet a Bibliából, csak ad egy rövid távú elkötelezettségi távot, hogy ó, hát 21 napra az elég rövid ahhoz, hogy ne süljek bele egy hónap vagy két hónap után. Oké, tehát egy 21 napossal jó elkezdeni. És tehát Isten szava kulcs számunkra, hogyha Isten akaratát tudni akarjuk. És tudom, amikor SMS-t kapok valahonnan, ha nincs ott a kezemben a telefon, de hallom, akkor majd meg őrülök, hogy ki üzent és mit. Hát ha válaszolni kell, hát ha gondolkodnom kell rajta, hát ha valamit csinálnom kell, tehát mi lehet? Őrület. Tehát tudni akarom. És ilyen Isten üzenete is a Bibliában. Hogy egy hatalmas nagy kupac SMS-t küldött nekünk. Tehát egy SMS az több mint 160 karakter, tehát ezek hosszabb SMS-ek, meg több, mint ami elfér a Bibliában, vagy a telefonunkban, de Isten azt akarja, hogy megismerjük őt. Isten találkozni akar velünk a Biblia szavain keresztül. és ezért adta nekünk a Bibliát. Úgyhogy Jézus itt a beszélgetésben a Bibliára irányítja a figyelmét ennek a fiúnak, aki lihegve parádézik, ugye? És azt mondja, figyeld, olvasd a Bibliádat. Olvasd a Bibliát. És ez a srác, én lemerem fogadni, hogy ez a srác, ez járt Biblia tanulmányokra előtte. Tuti. Legalábbis a válaszámat. Tehát a 20. vers, tehát biztos vagyok benne, hogy a mély dolgokat ismerte. Oké? Tehát tudta, hogy mik a mély igazságok. Tehát a 20. versben azt mondja, a férfi erre így válaszolt. Mester, én mindezt megtartottam gyerekkorom óta. Viccelsz. Várjál már. Biztos vagy te ebben, hogy mindent megtartottál gyerekkorod óta? Komolyan mondod? És nem igaz. Tehát nem lehet. Azért nem lehet, mert a Máté evangéliumában, a hegyi beszédben, Jézusnak a leghíresebb beszéde, ott beszél ezekről a parancsolatokról, és ott kicsit újra definiálja ezeket a rövid parancsolatokat, hogy ne gyilkolj. Jézus azt mondja, hogy ha a szívedben gyűlölsz már valakit, az olyan, mintha gyilkoltál volna. Vagy ne paráználk, ugye, vagy ne paráználk, hogy azt mondja, hogy ha a szívedben vágyjal ránéztél egy nőre, akkor már olyan, mintha megtetted volna. Na hát innentől kezdve egy férfi sem állhat meg paráznaság nélkül. Aki azt mondja, hogy igen, az nem csak parázna, hanem hazug is. Oké? Tehát minden férfi vágyakozott már. És újra definiálja ezeket. Tehát mit látunk? Azt, amit, ahogy én futottam ott a 2 kilométeren, hogy többnek gondoltam magam, mint aki vagyok, és ez a fiú is. Ez a férfi is. Jobbnak gondolta magát, mint aki volt valójában. És így ment oda Jézushoz. Jobbnak gondolta magát, mert parádézott, és mert volt ismerete. Tehát megvoltak a külcsinyek, és megvolt akár a tudása is. Oké? És persze én is szeretek tanulni, szeretek olvasni, de lehet, hogy abban egyetértünk, hogy valójában túlképzettek vagyunk. Túlképzettek vagyunk mindannyian az ismeretben. Tehát ha összehasonlítjuk azt, hogy mennyit ismerünk és mennyinek engedelmeskedünk abból, akkor mondhatjuk azt, hogy túlképzettek vagyunk. Simán. Na de mindegy, megyünk tovább. Tehát, tehát Jézus követése nem a parádéról és nem az ismeretről szól, hanem arról, hogy mi az, aminek mennie kell. Oké? Tehát mi az, aminek mennie kell. Tehát olyasmire mutatott rá Jézus ennél a fickónál. És tudom, hogy nálam is ez így van, vagy így volt dolgokkal, hogy olyasmire mutat rá Isten, amiről tudtam, hogy nem kóser. Tudtam, hogy nincs rendben. És azért imádkoztam, hogy hagyd csak föl ne hozza. Hagyd csak meg ne említse. És biztos voltam benne, hogy biztos vagyok benne, hogy ez a fickó is ilyen. De tudnod kell valamit erről a dologról. Akármi is legyen az életedben ez. Hogy ennek mennie kell. Nem úgy fogsz tudni Jézussal egy szenvedélyes életet élni, hogy parádézol. Tehát akár itt a gyülekezetben előadod, vagy otthon előadod magad előtt, vagy kompenzálod ismerettel, de annyi üzenetet hallgatok, de annyit olvasok, de még mindig ott van az az egy dolog. Oké, tehát ennek mennie kell. Tehát Isten rámutat valamire, annak mennie kell. Mennie kell, nincs mese. És tudom, hogy szereted. Én is így vagyok ezzel. Tudom, hogy szeretem. De nem tudom Jézust követni. Tehát ahhoz, hogy Jézust kövessem, és ahhoz, hogy megtegyem a következő lépést ő vele. Pár héttel ezelőtt beszéltünk erről. Ahhoz biztos, hogy valami olyasmit kell elhagyjak, amit szeretek. mert csak olyasmi kerülhet Jézus elé az életembe, amit jobban szeretek, mint őt. Oké? Tehát tudja, hogy egy olyan dolgot kell elhagyni, amit szeretek. Szeretek csinálni, vagy szeretek ragaszkodom hozzá, vagy fontos számomra. De mennie kell. Mennie kell. Ha nem engedem el, akkor ez a terület az életemnek egy nagy katyvaz lesz. És aztán ez hatással lesz más területekre is az életemben. Ja, úgyhogy, ez történt ezzel a sráccal is. És mondom, a probléma az az, amikor ezt olvassuk, ezt a példát, vagy nem példázatot, ezt a történetet, hogy nem helyettesítjük be magunkat. Helyettesítsük be magunkat. Tehát 21. vers. Jézus rátekintett, és megkedvelte. És ez fantasztikus. Ez lenyűgöző, mert ez egy nagyon fontos rész. Tehát rátekintett Jézus, és megkedvelte. Mert tehát nagyon fontos ezt tudjuk, hogy Jézus éppen valami olyasmit akar kigyomlálni belőle, ami nem helyes és nem odavaló. Tehát egy olyan területet fog most megérinteni, ami nem helyes, nem odavaló, és persze, hogy fájni fog, hiszen szereted azt a területet, különben nem ragaszkodna annyira hozzá, de azért szedi ki, és azért akarja, hogy kiszedj. Azért akarja ezt eltávolítani, mert szereti őt. Tehát ránézett, és megkedvelte. Tehát muszáj ezt megtenni, mert szeretlek. Muszáj ezt megtenni, mert szeretlek. És figyelj rám. Jézus nem egy jövőbeli verziódat szereti. Jézus nem azt az idealisztikus keresztényt szereti, akit te elgondolsz, hogy majd, ha olyan leszek, akkor Jézus szeretni fog engem. Tehát Jézus már most szeret téged. Jézus úgy szeret, ahogy vagy. Akár hívő vagy, akár nem hívő. Tehát úgy szeret, ahogy vagy. Tehát szeret. És szeret annyira, hogy akár be is szól. És szeret annyira, hogy akár bele is nyúl az életedbe. De szeret. Nem azért nyúl bele az életünkbe, hogy szerethetővé tegyen bennünket, hanem azért nyúl bele, mert ő már szeret. És tudja, hogy ez nem jó, és nincs a hasznomra, és bánt, és pusztít engem. Oké, mert a mai felfogása a szeretetnek az az, hogy szeretet egyenlő tolerancia. Oké, akkor mindent elviselünk, meg minden belefér. De nem a szeretet, azt tudod, mivel egyenlő, az igazságot szólni szeretetben. A szeretet. Hogy az igazságot szeretetben szólni. És ez történt, 21. vers. Tehát Jézus rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta. Még egy dolog van. Oké, mert a srác megkönnyebbült, hogy hó, hát én ezt már gyerekkorom óta, ezt a listát én már élem, és gyakorlom. És akkor Jézus itt válik személyessé. Még egy dolog van. Várjál csak, gyere csak vissza. Még egy dolog van. És itt helyettesítsük be magunkat. Tehát, hogyha szemben ülnénk Jézussal, szemtől szembe, akkor még egy dolog van. Pont. Mit mondana? Számodra. Van egy dolog. Tehát, hogyha ott ülnél Jézussal szembe, tehát mi az az egy dolog, ami hiányzik? Mit mondaná őket? Mert mindegy, hogy hol járunk Jézussal, mindig van egy következő lépésünk. És mindannyiunknak van egy következő területe, amivel el kell bánni. Amit át kell adjunk ő neki. Igen, lehet azt mondod, hogy nekem van egy kamionnyi. Nem okozol meglepetést nekem, tehát így van, rakat terület van az életünkben. De mi az, ami most? Mi az, amit most piszkál Isten az életedben? Mi az az egy terület?
Tehát mi lehet az?
Mi lehet az? És erre jöttem rá, hogy ez a dolog magától nem fog eltűnni. Tehát amikor Isten előhozza, ez nem fog. Tehát, és ő a szívemet akarja. A szívemet akarja. Nem kell neki a parádé, nem kell neki a külcsíny, nem kell neki. Nem kell az, hogy én most mennyit olvasok ő róla, vagy mennyi ismeretem van, mennyi ismeretet szerzek, a tudásom. Neki a szívem kell. Jézusnak a szívet kell. Szívet kell, és ő tudja, hogy mi az az egy dolog, ami akadályoz téged. És mondja is. És mondja is, fel is hívja a figyelmedetre. Mert az az egy dolog tart vissza a vele való járástól. Oké, és mit hozna fel benned? Tehát talán ez lehet az üzenet számunkra ma, én nem adom meg neked a választ. De nem is, legtöbbször az üzenet nem arról kell szólni, hogy most megadok nektek valami frappáns választ, hanem oda kell vigyen Istenhez. És oda kell vigyen, és le kell rendezzük ő vele. És aztán lesz sokféle válasz mindenkinek személyes. És én abban akarok segíteni, hogy amikor megvan a válasz, akkor mit tegyél, meg legyél felbátorodva arra, hogy megtedd. Oké, de mi az? Mi az? És 21. vers azt mondja neki, még egy dolog van, amit meg kell tenned. Menj, add el minden vagyonodat, és amit érte kapsz, oszd szét a szegények között. Akkor majd a mennyben lesz a kincsed. És figyelj, azután gyere és kövess engem. Tehát egy dolog van, ami visszatart. Menj, add el a vagyonodat a szegényeknek, add el a vagyonodat, és amit érte kapsz, oszd szét a szegényeknek, akkor majd a mennyben lesz a kincsed, és azután gyere. Tehát amíg le nem rendezed ezt, azután gyere és kövess engem. Tehát amikor Isten szól, és betalál, és tudod, hogy miről van szó, akkor add oda neki. Tehát azt gondolod, tehát ezzel azt mondta neki Jézus, azt gondolod, öcsi, hogy azért, mert elborulsz, és szépen imádsz, meg jegyzetelsz, és tudsz egy csomó mindent, aztól majd én dobok egy hátast, hogy te milyen fantasztikus követőm vagy. Isten vagyok, nem tudsz átvágni. A többieket körülötted át tudod vágni, igen, de engem nem tudsz átvágni. Van itt egy terület, amit nem adtál oda? És ez az. És megmutatta neki, hogy ez az. Ha követem akarsz lenni, akkor ezt oda kell adjad. És akkor mondják erre, hogy na látod, ezért nem szeretem Jézust, mert korlátozni akar. Korlátozni akar. Szeretem egyébként, mikor ezzel jönnek. Mert Jézus nem korlátozni jött, hanem ő szabadságot akar adni. Szabadítani jött. És azt akarja, hogy szabadságban éljünk. A Luca másfél éves, és a nyáron, tehát amikor meglátott az udvaron ilyen apró hangyákat, látja, hogy mozog, meg szalad, meg mit tudom én, akkor úgy legugolt, megmutatta, szétnyomta. Nem feltétlenül akarta megölni, csak hát tudod, mozog meg hozzáérni. Tehát mindent meg kell fogni. És egyik alkalommal azt látom, hogy egy darazsot piszkál. És mert ez felesen tréfa, mert ha azt piszkálja ott a földön, akkor a darázs az nem lesz hálás ezért. Ezt jó megcsípi, vagy nem tudom mit csinál, harap, vagy akármit, szúr. De hát azt se tudjuk, hogy most allergiásá vagy sem. De mit mond a tolerancia ebben a helyzetben? Ó, hát semmi baj. Ki vagyok én, hogy megmondjam neki, hogy mi a jó és mi a rossz. Amiben ő hisz, hogyha az neki azt hiszi, hogy a javára van, és egy másfél éves gyerek egy darázsa, persze, hogy azt hiszi, akkor az úgy lesz neki jó. Oké, de nem a tolerancia rendszerem indult be, hanem a szeretet rendszerem. És a szeretet azt parancsolta, hogy el kell vinnem onnan. El kell távolítsam ebből a helyzetből. És mit csinált ő? Kiakadt rajtam. Abban a helyzetben én voltam a leggonoszabb ember a Földön. Mert olyas valamiben akadáztam meg, ami neki tetszett, és amit szeretett, és érdekes volt számára. És közben az életét mentettem meg. Vagy mit tudom én, vagy az egészséget, vagy bármi. Jó, daráscsípés nem lehet meghalni, csak nem allergiásra, de nem tudjuk, mert még nem csípt van. Oké, de Jézus ezt teszi velünk. És ezért nyomja Jézus azt az egy területet, amit nyom most. A napokban, ezekben a hetekben, ezekben az hónapokban, ezért nyomja. Mert tehát nem korlátozni akar, hanem felszabadítani és megszabadítani. Úgyhogy így lássuk ezt, jó? Hogy ez Istennek a szeretete. És tehát az, hogy ezt mondta ennek a srácnak, hogy add el minden vagyonodat, és amit kapsz érte, adod a szegényeknek. Tehát ebben ez a rész ez nem arról szól, hogy a keresztényeknek szegénységben kell élniük az életét. Jó? Tehát abszolút nem erről van szó. Hogy minden kereszténynek akkor el kell adni a vagyonát, és odaadni a szegényeknek. Tehát nem erről van szó. Ez itt egy személyről szól. Erről a gazdag ifjúról. Az ő személyes problémájáról. Tehát nem kell ebből valami furcsa tanítást kivonni, hogy ezt kell tegye minden keresztény. És akkor majd szép és jó lesz Isten szemében. Nem. Itt ő azt a területet érintette meg Jézus az ő szavaival, ami az ő területe volt, de látni fogjuk később, hogy ez egy fontos terület volt számára. Oké, de lehet, hogy neked teljesen más. Sőt, biztos. Ja, úgyhogy hozzád miről szól? Hozzád miről beszél? Mert bármikor is szól hozzád Isten, nem informálni akar, hanem átformálni. Tehát nem informálni akar minket, hanem átformálni. És Jézus át akarta ezt a fiút formálni. Ez volt a célja. Úgyhogy azt mondta neki, oszd szét a szegények között. És akkor majd a mennyben lesz a kincsed. És ez is mond valamit. Valamit elárul. Tehát azt mondja, adok helyette valamit. Tehát nem kérek tőled, és aztán kevesebb lesz neked, hanem én valami más fogok neked adni helyette. De amíg nem üríted ki a kezedet, nem adod oda azt, ami a kezedben van, nem tudok beletenni valami mást. Ami sokkal, sokkal nagyobb elégedettséget fog neked adni majd. Mert ez tőlem fog jönni, és elégedettséget. Valós elégedettséget fog adni. Ahogy a házasságtörő asszonynak is János 4-ben mondta, hogy olyan kutból iszol, olyan vizet tudok adni, amiből iszol, soha meg nem fog szomjazni. Mert ő eddig a férfiakból itt ivott. Öt férfi, és a hatodik volt, akivel már összesen házasodott. Tehát ez a nő kereste Istent a férfiakban. Hogy betöltse azt a szükséget, amit csak Isten tud. És egyikben se találta meg, azért vált el. És ezért mondta Jézus, hogy nem. Belőlem igyál. Abból a vízből igyál, ami nálam van. És akkor elégedett leszel. Mert ezt csak én tudom betölteni, senki más, egy férfi nem tudja betölteni. És itt is erről van szó, hogy adok neked valamit helyett, ami a megelégedésedre lesz, sőt, még annál is több. Úgyhogy Isten sosem kéri tőlünk, hogy adjunk fel valamit úgy, hogy ne adna valami sokkal jobbat nekünk. Sosem. Soha. És aztán ezt mondja, aztán gyere, és kövess engem. Amivel azt mondja igazából, hogy mert most te azt hiszed, hogy követsz engem, de igazából nem követsz, csak körülöttem járkálsz. Kerülgetsz engem, mint a forrókását. Nem merek hozzányúlni, mert ez fájni fog, vagy nem merek túl közel menni Jézushoz, mert valami olyasmit fog beszólni, amit én nem akarok megszabadulni, ott nem akarok változni. Úgyhogy hagyd el a parádét, hagyd el az okosságot, és légy igazi követőm. Legyél igazi követő. Ezt mondja neki. És lehet, hogy ha ránézünk erre a helyzetre, akkor azt mondjuk, hogy hát ha ezt mondaná nekem Jézus, és Jézus mondaná nekem, hogy add el a vagyonodat, én megtettem volna a helyébe abban a helyzetben. Simán. De figyelj, lehet nem azt mondja, hogy add el mindenedet, se adod a szegényeknek. Nem ezt mondja neked, hanem például. Ha követni akarsz, de egy férfival vagy egy nővel élsz együtt, aki nem a férjed, vagy a feleséged, add el. Add el. Szét kell költöznötök, ha követni akarsz. De nem mondhatsz ilyet. De, mondhatok. És már mondtam. Már ki is mondtam. És ki is fogom mondani. Többször. Ja. De hát a gazdaság olyan, hogy sokkal jobban megéri, hogyha még nem vagyunk házasok, de már összeköltözünk, két fizetés, Figyelj. Isten nem aggódik a gazdaság miatt. Nála nincs, nem volt recesszió. Isten nem aggódik, hogy milyen a gazdasági helyzet az országban, vagy az egész világban. Nem ezen múlik. Oké, aztán lehet, hogy nem a vagyonodat kell eladni és odaadni a szegényeknek, hanem ha azt mondja neked Jézus, hogyha követni akarsz, akkor abba kell hagyd a szexuális kapcsolatot olyas valakivel, aki nem a házastársad. Vagy ha követni akarsz, akkor meg kell valljad valakinek a pornófüggőséget. Ja. Vagy házasként ne flörtölj. Oké, tehát férfiak szeretnek játszadozni. Ja. Tehát követni akarsz? Imádj a pénzeddel. Tehát használd. Használd Isten országára. Tehát, és ez itt az őrület, hogy aztán itt vagyunk, és mindjárt veszük az úrvacsorát, a kenyeret és a szőlőlét, és tehát ez jelképezi a testet, Jézus teste a kenyér, a szőlőlé az Jézusnak a vére, és Jézus mindenét adta értem. Tehát Jézus odaadta a testét, és odaadta az életét, a vérét értem. Tehát hajlandó volt mindent odaadni. Tehát megverette magát, szó szerint. Hagyta, hogy megverjék őt. Hagyta, hogy összetörjék a testét, értem. A legvégsőkig elment. És nem dobta be a törőközőt, hogy na jó, most már elég, ez sok. Ő értük, akik nem akarnak semmit tenni, értem. De én nem fogom ezt megtenni. De nem. Szerintem én megteszem. Megteszem. A véremet adom a keresztem. Érte. Értük. És aztán ott vagyok én, és mi? Azt akarod, hogy én a tizedet odaadjam? Az ószövetség? Jó, hát akkor legyél új szövetség. Az több. Az új szövetség, hát nem? Tehát, hogyha Jézus azt mondta, hogy ha már gyűlöltél valakit, akkor az is gyilkosság, akkor itt már nem is a 10%-ról beszélünk, hanem egy új szövetségi, kegyelmi hívő ember, az már többe gondolkodik, mint 10%. 10 csak a kezdet. Oké, de túl nagy a kontraszt, hogy hihetetlen árat fizetett értünk Jézus, mindenét odaadta, és aztán mi meg puposkodunk dolgokon. Most ez legyen anyagi élet, vagy bármilyen más terület az életünkben. És hozzuk a mi kis kifogásunkat. És tudod, alapjában véve, tehát tehát furcsa dolog az, hogy az úrvacsorát veszi valaki, és a pénzügyei ilyen módon nincsenek rendben. Hogy az első az úré. A tizedem az úré. Közben azzal, hogy veszem az úrvacsorát, a kenyeret és a vért, vagyis a szőlőlevet, azzal meg. Tehát ha így csinálom, lehet parádézni, de Isten előtt nem tudunk parádézni. Ő látja a szívünket. És Ja, lehet valakinek a megbocsátás az, amit ott kell hagyni. Van egy ügy, van egy személy, akit legszívesebben akár ki is nyírnál. Mert annyira ártott, vagy annyira szemét volt veled. És még akár az is jó lenne, ha nem lenne ott az életemben az ember. Tehát hogy merek úrvacsorát venni ilyennel a szívemben? Hogy ez nincs lerendezve. Nem arról van szó, hogy nem történik ilyen velünk. Történik. De amikor Isten szól, és megmutatja, hogy ez a terület ez nincs rendben, akkor a mi válaszunk az az, hogy igazad van. Itt van. És változtatni fogok ezen a területen. Más irányba fogok menni ezen a területen. Ja, úgyhogy ne játszadozzunk Istennel. Tehát az úrvacsora, ez nem arról szól, hogy én vettem és jól érzem magam. Mert ez gáz. Hanem arról, hogy ha van valami Isten, és általában van valami, tudjuk, hogy mi ez a terület, akkor az itt van. Itt van. Itt van. Úgyhogy a dal közben majd, ami itt a végén lesz, venni fogjuk, lesz az adakozás is a dal elején, mert körbe megy a kosár gyorsan, és aztán Csilláék segítenek majd, és adják majd a szőlőlevet, adják majd a kenyeret, nem kell kimenni sehová, te megkapod, elveszed majd a tálcáról, hogy kínálják neked. De kérlek benneteket, hogyha nem vagy hajlandó rendbe tenni azt a területet, amit tudod, hogy Isten masszíroz, akkor ne vedd. Akkor ne vedd. Ne csúfold meg Jézus áldozatát azzal, hogy vedd az úrvacsorát. Ha nem vagy hajlandó odaadni ezt a területet, amit tudod, hogy Isten most elővett, akkor ne vedd. Mert ez nem játék. Ez nem játék. Tényleg nem játék. És nem ezért rendelte Jézus, hogy tegyük, hanem azért, hogy emlékezzünk és újra fókuszáljunk. Oké, ami a két héttel ezelőtt üzenetben, hogy visszamenni Jeruzsálembe Jézusért. Oké, mert József és Mária hagyta ott Jézust. És az úrvacsora az egy ilyen alkalom, hogy visszamegyünk Jézusért. Nem ő hagyott el minket, hanem én hagytam előtt, és vissza kell menjek Jeruzsálembe, az áldozat helyére. És ez kell, amit tenni fogunk most. Tehát visszamegyünk arra a helyre, és ahhoz a személyhez, aki mindenét odaadta értünk. Mindenét. És mindenét a rendelkezésünkre bocsátja a mai nap, és mérget vehetsz rá, de ne vegyél, hogy holnap is, és holnap után is, és azután is. Ja, és csak még a 22. verset olvassuk el, és aztán imádkozunk. Tehát erre a válaszra a férfi arca elkomorult, és szomorúan elment, mert nagyon gazdag volt. És ezt állította ezzel a gazdag ifjú, hogy Jézus, te nem vagy elég. Az, amit te adni tudsz, az nem elég. Tehát ezzel a tettével, hogy ő nem tette meg azt, amit ő mondott, hanem szomorúan elment. A francba nem jött be. És elment szomorúan. Szóval azt mondta, hogy nem vagy elég Jézus. Nem vagy elég Jézus. Úgyhogy mindannyiunknak nyom valamit Isten ma, vagy mostanság, nem feltétlenül ma, hanem mostanság. A kérdés az ez. Ezt teszi föl nekünk Jézus, hogy elég vagyok neked? Elég vagyok neked? És a gazdag ifjú elment, mert nem volt hajlandó szembenézni vele, és elbánni ezzel az egy dologgal. De, és lehet azt mondani, hogy hogy tehetett ilyet ez a szerencsétlen. De ha nem bánunk el ezzel az egy dologgal, akkor mi is ugyanezt tesszük. Ja. Úgyhogy ez az egy dolog hiányzik. Ez az egy dolog, hogy odaadjuk neki. Jézussal való járásunkból. És egyébként, ja, visszatérve mondtam, hogy fontos, hogy Jézus Jeruzsálembe tartott, mikor odaszaladt. Ez már tényleg az utolsó. Hogy ha meghozta volna a döntését, és megteszi, amit mond, és aztán követi őt, minek lett volna tanulja? És mit tapasztalt volna ott meg? Látta volna, hogy a megváltója ő érte odaadja az életét. Saját szemeivel. Tanulja lett volna annak, hogy mit hajlandó ő értem megtenni. És mit kért tőlem. Ami igazából nekem jó, amit kért tőlem. Nem azért kéri tőlem, mert ez neki lesz jó, hanem ez nekem jó. És ezt láthatta volna ez a gazdag ifjú. De nem látta. Mert nem követte Jézust. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Jézus, köszönjük. Köszönjük, hogy nem azért hozod ezeket a dolgokat elő, mert jól el akarsz verni minket vele, hanem azért, hogy megmutasd, hogy mi az, ami visszatart egy még nagyobb áldástól, és megmutasd, hogy a mi fejünk és a mi egész lényünk az egy magasabb szinten lehet. Te fel akarsz emelni bennünket, a minket megillető helyre. És köszönjük, Jézus, hogy tényleg az te szándékaid, amikor szólsz hozzánk, amikor megérintesz egy érzékeny területet, az nem a fájdalom okozás, hanem a szeretet. És hiszük azt, hogy azért hoztad elő ezeket a dolgokat, mert szeretsz minket. Úgyhogy imádkozom azért, hogy adj most bátorságot, hogy szembenézzünk ezekkel a dolgokkal, vagy azzal az egy dologgal, szembenézzünk, szembesüljünk, és megvalljuk, megbánjuk ezt az egy dolgot. Úgyhogy mi ez az egy dolog az életedben? Gondolkozz, hogy meg van hajtva a fejed, be van csukva szemed. Mi ez az egy dolog? Ha érzed a nyomást, akkor csak bánjál vele. Bánj vele. Engedd el. Engedd el. És lehet, hogy van itt valaki, vagy vannak itt valakik, akiknek az egy dolog, és az első dolog most az, hogy elfogad Jézus Krisztust megváltódnak. 2000 évvel ezelőtt Isten elküldte a fiát Jézust, hogy a kereszten meghaljon, ami egy fizetség volt a bűneinkre. És ez az ára annak, hogy együtt lehessünk ő vele. Hogy együtt lehessünk Istennel. Nem az erkölcsösség, nem a jó cselekedet, hanem az, hogy Jézus meghal a kereszten. És azzal, hogyha elfogadod ezt, akkor a sötétségben átlépsz a világosságban. Akkor belül átalakulsz teljesen. Ezt úgy hívjuk, hogy helyre állunk Istennel. A helyünkre állunk. Az igazi helyünkre. Úgyhogy az egy dolog számodra az, hogy add oda az életed Jézusnak. És ezt megteheted egy megvallással, nem egy imával, mert az ima nem tesz csodát, de ha a szívedben ez van, akkor megvallhatod a száddal. És ez talán ez lehet, segítek ebben. Hogy Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok, és szükségem van a megbocsátásodra. Hiszem, hogy meghaltál értem a kereszten, és feltámadtál a sírból. Gyere be most az életembe. Vezess engem. És te vagy az Uram, te vagy az Istenem, te vagy a Királyom. És mutasd meg, Jézus, most, hogy hogyan éljek. Hogyan éljek érted az életem hátralévő részében. Te nevedben, Jézus nevében. Amen. És hogyha ezt megtetted, akkor azt mondja Pál apostol, hogy a szívvel hiszünk, és a szájunkkal megvalljuk. ha szíveddel ezt hitted és megvallottad, akkor nem kell, hogy elmondjad most, de akkor vedd velünk együtt ezt az úrvacsorát. Ezzel megvallod ezt a tettedet, hogy Jézus kezébe odaadtad az életet. Akkor vegyél te is egy darab kenyeret, amit majd kínálunk, meg egy pohár szőlőlevet. Úgyhogy most, ahogy jön a dal, vesszük az adakozást, venni fogjuk el az úrvacsora elemeit, a kenyeret és a szőlőlevét, és csak adjuk és vegyünk belőle. Ja. Amen.